Tehát példabeszédek 3, 1-8-ig. Fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizd el te elméd. Mert napoknak hosszú voltál, és sok esztendős életet és békességet hoznak néked bőven. Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged. Kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismerd őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint. Féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Imádkozzunk!
A predikáció címe ma fölteszünk egy kérdés. Hogyan húzhatjunk mi az Isten akar? És valahogyan én azt látom, hogy ez egy olyan kérdés, ami vannak olyan időszakok az ember életében, amikor áll egy nagyobb döntés előtt, hogy fölteszünk ezt a kérdést. És nagyon gondoljunk, hogy az, hogyan lehet tudni, hogy mi az Isten akar. Csak én azt látom, hogy van egy probléma. A probléma az, hogy nem a megfelelő kérdést teszünk fel. Ne legyen az a kérdés, hogy hogyan tudhatunk mi az Isten akaratát, inkább én egy másik kérdést teszünk fel. Kész vagy-e megtenni az Isten akaratát? Értitek a különbség? Én azt mondom, hogy mi mindig akarom tudni, de én azt látom, hogy Isten csak akkor fog mutatni nekünk az ő akarata, ha van egy készség bennünk. Ha az a készség nincs bennünk, akkor Isten mi az értelme abban, hogy ő mutatjon mi az ő akarata. És én azt mondom, hogy a legtöbbször ebben tévedünk, hogy hiányzik az a készség bennünk. Először legyen az a készség, hogy mi azt mondjuk Istennek, hogy Isten, én kész vagyok, bármit tenni, amit te kérsz tőle. Bármit. De valahogyan túl gyakran mi azt mondjuk, hogy egy bizonyos határig én kész vagyok. De ha a te akaratod kényszerít engem, hogy én kilépek egy bizonyos biztonsági környékemből, akkor nem. Én azt mondom, hogy túl kell lépni ezen. És kell jutni arra a pontra, hogy mondjuk Istennek, hogy Isten, én kész vagyok. Bármit tenni, bárhova menni. Mutatsz nekem, miért te akaratod. Hogyan tudhatunk az Isten akaratát? Az első az Isten igéje keresztül. És minél jobban ismerjünk az Isten igét, minél könnyebb látni egy-egy helyzetben, mi az Isten akarat. A probléma az, hogy néha felmerül egy olyan helyzet a mi életünkben, és mi egyáltalán nem ismerjünk Isten igéjét, akkor nem tudjuk, hogy mi az Isten akarat. Van sok helyzet, hogyha mi tudnunk, mit mond az igé, akkor nem kell kérdezni, hogy mi az Isten akarata, mert már tudjunk, mert Isten már mondta, az ő igéjében. Sohasem fogok elfelejteni azt a helyzet, amikor Elizabeth Elliot egy pár évvel ezelőtt egy előadáson mesélt valami, ami történt az ő életében. És az volt a helyzet, hogy egy fiatal lány oda jött hozzá, és azt mondja, hogy szeretnék kérni, hogy imádkozz értem. Most járok egy hitetlen fiúval, és szeretnék tudni, hogy mi az Isten akarata ebben a kapcsolatban. Imádkoznál érte. Elizabeth Elliot azt mondta, hogy nem. A lány mondta, hogy nem. Nem fogok az imádság? Elizabeth azt mondta, nem kell imádkozni erről a kérdésről, mert Isten már adta a választ. És akkor Elizabeth Elliot kereste a Bibliában a 2. Korintus 6. rész, a 14. rész, vers, amikor beszél az, hogy ne legyünk egy felemás igában, egy hitetlen ember. Ő azt mondja, hogy igen, már adott neked a választ. Nem kell napokon, heteken keresztül imádkozni erről, hogy mit kell csinálni ebben a helyzetben. Ebben a helyzetben csak az engedelmesség kell. Nem az, hogy keresel mi az Isten akarat. Az Isten igéje. A példabeszédekben látjunk többször, hogy a szerző beszél az igéről. A második rész az első versben, fiam, ha megfogad mondásaimat és parancsaimat, magadba zárod. Ha figyelmesen hallgat a bölcsességre, a szívból törekszel értelembe. Érdekes, ezek a részekben az apja beszél a fiával, és ő beszél az ő beszédjéről, de a kifejezések, amit használ, olyan kifejezések, amit látjunk más helyen, utalnak az Isten igéjéhez. Szóval úgy tűnik nekem, azt, amit az édesapja mondta neki, a gyereknek, az Isten igéje volt. És az volt a tanács a gyereknek, ha hallgatsz azt, amit az édesapád mond neked, ami ott van az igében, ha erre figyelsz, és ha követ azt, akkor rendben lesz minden az életedben. A harmadik rész, amit felolvastunk az első vers, fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze még szíved. Szóval itt van az a gondolat, amit látunk a kapcsolat Isten igével, hogy úgy ismerjünk az igét, hogy az bent van a mi szívünkben, hogy az ott van helyezve az ember szívében. Akkor megint visszajön az a feladat, hogy mi, mint hívőn ember, milyen jól ismerjünk az Isten igéit. Csak akkor tudunk követni az igét, ha ismerjünk az igét. Csak akkor tudunk ismerni az igét, ha halljuk az igét, ha olvassuk az igét, ha tanulmányozunk az igét, ha kívülről megtanuljunk az igét, ha gondolkodunk az igéről, élmélyünk, és átgondoljuk, hogy mi van benne az Isten igében. ezt csináljuk az igével. A első, vagy a 2. Timoteus második rész, a 15. versben a Paul azt mondja Timoteusnak, hogy igyekezz kipróbált munkás lenni, aki helyesen értelmezi az Isten igéjét. Azaz igyekezz az, hogy mi arra törekszünk, az, hogy mi dolgozunk ezen, az, hogy ez olyan fontos nekünk, hogy mi törekszünk minden más, hogy mi tudunk megérteni az igét. Mi látunk más területek a mi életünkben, ahol az az igyekezés megvan. Most van az Európa bajnokság, és látunk, hogy nagyon sok a férfiak között, most már naponta kétszer ott kell ülni a tévé előtt este 6-kor és este fél 9-kor, hogy tudunk megnézni ezeket. Oda szálljunk az időt. Én ismerem olyan emberek, akik félretesznek minden más, hogy a focit tudnak nézni. Van ismerőseim, aki azt mondom, hogy egy új test mérkőzés az szentebb, mint egy Isten tisztelet. Az ember gond nélkül tud készni 5 perc, 10 perc, amikor jön Isten tiszteletre. De amikor van egy új test mérkőzés, mindegy, hogy hol van az országban, ott kell lenni időben, inkább egy óra előtte. Mert egy óra előtte egy kicsit tudunk énekelni, tudunk rájön az a hangulat, ami kell a mérkőzésre. Esetleg jó lenne gyakorolni ezt az Isten tiszteletet. Egy óra előtt itt jönni, egy kicsit énekelni, egy kicsit kezdeni figyelni Istenre. De az az érdekes, hogy vannak olyan területek az életünkben, ami van egy olyan oraszántság, hogy ez olyan fontos. Hogy vagyunk az Isten igéjével? Van az, hogy mi oraszánjunk magunkat, hogy tanulmányunk az igéjét, és keressünk valamit az igében. Milyen jó lenne, hogy ha mi úgy ismerjünk az igét. Én azt mondom, mint lelki pásztor, még mindig nagyon sok tennivalom ebben a területben. Reggel valaki kérdezte tőlem, hogy hol van az egyik igé. Én azt mondom, hogy nem tudom fejből, de itt a számítógép megkeresünk. Tudom, hogy ott nem. De az, hogy pontosan hol van, nem tudom. Hogy vagyunk az igével? A 7. rész, a példabeszédekben az első vers. Fiam, őrizd meg szabáimat, és zárd magadba parancsolataimat. Legyen ott a mi szívünkben. Legyen az egy kincs számunkra. A 119. Zsoltárban tudjunk azt, hogy az a Zsoltár nagyon sokat foglalkozik az Isten igéivel. A 105. vers. Lábam előtt mécsész a te igéd. Ösvényem világosan. Azt mondja, hogy az ő igéje, ha mai kifejezést használjunk, az ő igéje egy zseblámpa számunkra. És az a zseblámpa az, ami világít, azt az ösvény, amilyen jár. Én soha sem fogok elfelejteni egyszer, én nem emlékszem mindenki, aki ott volt, én emlékszem, hogy a fenesti fiúk ott voltak, a Gábor és a Péter, esetleg ez volt az egyik első tábor, ahol ők szolgáltak. És mi ott voltunk egy sérülő csoporttal, és én nem emlékszem, hogy ki volt ebben a sérülő csoportban, lehet, hogy itt van olyan köztük, aki itt van ma, de ez egy nehéz csoport volt. És mi nagyon szenvedtünk azon a héten, mindent próbáltunk velük, és nagyon elfáradtunk. Végre valamelyik este úgy döntöttünk, hogy más nem tudunk csinálni, akkor menjünk kirándulni. Ez este 10 körül volt, és egy olyan helyen voltunk, ahol nagyon sötét erdő. És akkor azt csináltunk, hogy fogtunk a zseblábba, és így mentünk azon a kiránduláson hajnal egy vagy kettőig. Legalább így jól elfáradtak, és utána aludtak. Ez volt a gond. De amikor voltunk kirándulni, az volt az érdekes, az a zseblámpával, az ember nem tudta látni azt, hogy mi van, who's maker törlünk. Annyit láttunk, hogy mi a kövek közölés. És akkor az a zseblámpával tudtunk tenni a kövek közölésre, tovább ne. Utána a kövek közölésre tudtunk megtenni, tovább ne. Amikor beszéljünk erről az igéről, a 119. Zsoltárban, az Isten igéje ilyen. Ad világítás a következő lépésre. Az előtt. Én nem tudok két lépést tenni egyszerre. Előtt nekem, hogy én megteszem azt az egy lépést. De valahogyan a mi kérésünk Istentől, hogy Isten mutatsz nekem, hogy mi lesz 3 év múlva. És valahogy Isten az ő bölcsőségében, a legtöbb helyzetben ő azt mondja, hogy nem mutatom azt, mert most nem vagy kész tudni azt. Elég neked tudni, hogy mi a következő lépés. Ezt tedd meg. Miután ezt megteszel, mutatom a következő lépést. És így jön a hit. Mert amikor Isten mutat azt az első egy lépést, és én azt látom, hogy át hova megy, én azt mondom, hogy hú, én nem vagyok biztos, hogy én akarok ebben az irányban menni, akkor nem teszem meg azt a lépést, nem teszem meg azt a hit lépést, akkor ma Isten nem tud tovább mutatni. Addig, ameddig nem megyek oda, nem tudok látni a zseblámpán ma, mi lesz a következő lépés. Egy bízalom kérdés, hogy én tudok-e bízni benne Istenben, hogyha ő mutat egy lépést, ő fog mutatni a következő lépést. Ez nem könnyű. De ez, amit Isten vár tőlünk. És nagyon fontos, hogy van egy megfelelő képünk Istenről. Milyen a te Istened? Megbízható? Ő fog venni egy olyan problémával, ami túl nagy, vagy túl nehéz neked? Isten akar a legjobbat neked? Én azt mondom, hogy igen. Én azt mondom, hogy lehet bízni benne. Ő mutat az ő akarat. Főleg az ő igéje keresztül. És ő azt várja tőlünk, hogy mi engedelmesen követjünk azt, amit ő mutat nekünk. Ha mi engedelmesen követjünk azt, akkor ő fog mutatni a következő lépést. Ha mi nem teszünk azt az első lépést, akkor nem biztos, hogy ő fog mutatni a következőt. A következő terület, ami ott van a vázaton, a külső segítség. Isten milyen külső segítséget adhat nekünk? Én azt mondom, hogy a fő külső segítség más ember. És a tanácsot, amit ők tudnak adni nekünk, az a tapasztalat, ami van az életükben, ami ők tudnak tovább adni nekünk. A példabeszédben én kiírtam magamnak 8 igény. A példabeszédből, ami beszél erről. Csak egy párat nézünk, nem minden 8-at. A 11. rész, a 14. vers. Vezetés nélkül elbukik a nép. De segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Segítség jelent, ha van sok a tanácsadó. Mi azt mondjuk, hogy több szem, többet lát. Ez valóban így van. A gyülekezetünkben, a vezetésben, mi nem csináljunk azt, hogy a lelki pásztor feladata dönteni egyedül mindenben. Hanem egy vezetőség hoz a döntéseket. A vezetőségben több szem, többet lát, és akkor megfelelő tanácsot tudunk adni. Egymásnak, amikor hozunk azt a döntést. A 12. rész, a 15. vers, a 2. rész. A bölcs pedig hallgat a tanácsra. A bölcs ember nem csak kéri tanácsot, hanem hallgatja is. Figyel arra, hogy mit mond a tanácsadó. Ebben a fél évben, a gyülekezetben volt egy lelki gondozás tanfolyam. És egy lelki gondozás tanfolyam az egyik célja az, hogy mi tanuljunk, hogyan tudunk segítséget adni más embereknek. Ibolyával távol, amikor mi kint voltunk az Egyesült Államokban, ott az egyetemen. Mi részt vettünk egy ilyen tanfolyamon. És ahol mi láttuk, az egy fél óra volt az egyetemtől, hogy mindig az alkalom este volt az alkalom, fél 10-kor lett vége, és akkor mindig volt egy fél óra a kocsiban hazafele beszélni egy kicsit arról, hogy a professzor mit mondott az óra. És ami nagyon jellemző volt, amit mi mondtunk egymásnak, nagyon nehéz lelki gondozó lenni. Mert sokszor, mint lelki gondozó, mi látjuk mi a probléma, és mi világosan látjuk, hogy mi a megoldás. Mi adjunk tanácsot az embernek, és az ember pont az ellenkező csinál. Nem tudom, hányszor az életemben ez történt, hogy tanácsot adjuk, és az ember a másik irányba megy. A 13. rész, a 10. vers, a második része, a tanács megfogadásában bölcsesség van. Én azt mondom, hogy az az ember, aki kér tanácsot, nem jó, ha ő gondolkodás nélkül vákon csinálja, amit a tanácsadó mond. Ez nem jó. Mert valahogy én így ruházunk a felelősség a tanácsadóra. A felelősség az ember, aki kéri a tanácsot, a felelősség az az ember, aki hozza a döntést. De én azt mondom, hogy az az ember, aki hozzá a döntés, az ő feladata igazán figyelembe venni azt a tanatot, ami kap. Azt is mondom, hogy fontos, hogy nem szerzünk a tanatot bárkitól. Kell megfontolni azt, hogy ki a megfelelő tanácsadó. Lehetséges, én azt mondom, hogy általában fontos, hogy az az ember, aki ad tanácsot, legyen egy érett lelki ember. Legyen érett az ő életében. Én azt mondom, hogy ha ő rendelkezik konkrét tapasztalattal abban a konkrét területben, amiben kérem tanácsot, az is nagyon jó. De én azt mondom, hogy az nem egy feltétel, hogy valaki tud adni tanácsot valamiről, hogy ő már benne volt pont abban a helyzetben. Én azt mondom, hogy én tudok látni és megérteni egy helyzetet anélkül, hogy konkrétan volt egy ilyen helyzet. Persze, ha benne voltam egy ilyen helyzetben, akkor lehetséges jobban láttam. És egy kicsit jobban tudok adni segítséget abban a konkrét helyzetben. Hallgassunk a tanács. Figyeljük, amit mondnak. Összemérjük azzal, amit ő mond az igével. Csak mondom a következő helyeket, aki jegyzetel, hogy otthon, ha szeretne tovább tanulmányozni a 13. rész, már nézzük a 10. vers, az első vers, a 15. rész, a 22. vers, itt megint arról van szó, hogy legyen több tanácsadó. A 19. rész, a 20. vers és a 21. vers, és a 24. rész, a 6. vers. Több helyen látjuk azt, hogy több tanácsadó fontos, de mégis én azt mondom, hogy van egy határi. Nem csináljunk azt, hogy keressünk tanácsadók, addig, ameddig nem találjunk egyet, aki mond azt, amit én akarok hallani. Mert én azt mondom, hogy ha fordul 5 tanácsadóhoz, és 4 egy dolgot mond, és egy mond, amit én akarok hallani, mondom, jó, akkor ő mondta azt, felejtünk ki, amit mondott a másik 4 ember, van egy ember, aki mondta, amit én akarom hallani. Nem. Ha már 4 ember mondott valamit, akkor nem szabad tovább keresni, addig, ameddig nem találom valakit, az mi azt a tanácsot ad, amit én akarok hallani. Látni kell, és el kell fogadni azt a tanácsot. Egy másik külső segítség a körülmény. Van olyan, amikor a körülmények szabnak, hogy mit lehet csinálni. De én azt mondom, hogy óvatos kell lenni ezzel. Mert mi beszéljünk arról, hogy van egy nyitott ajtó, és akkor arra abban az irányba tudunk menni. És azt mondjuk, hogy Isten nyitotta ezt az ajtót, akkor nyilvánvaló, hogy ezt kell csinálni. Isten zárta ezt az ajtót, akkor biztos nem szabad ezt csinálni. Én azt mondom, hogy nem mindig így van. Mert én azt mondom, hogy néha, amikor van egy zárt ajtó, kell egy kis kitartás, hogy nyitjunk azt az ajtót. És látjuk azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor van egy nyitott ajtó, de nem az én feladatom átmenni azon az ajtót. Mondom egy példa. A 2. Korintus, második rész, a 12. és a 13. vers. Paul írja ezt, és azt mondja, hogy amikor pedig megérkeztem Troasba, Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem. Nem volt nyugalma a lelkemnek, mivel nem találkoztam Titus testveremmel. Azért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Macedóniába. Érdekes, hogy ő érkezik Troasba, nagy evangelizáció van, egy nyitott kapu van előtte, mindenki azt mondja, hogy milyen jó, hogy itt van, tetszik perikálni. Sok az áratni váló. Egy Pál azt mondja, hogy jó, tovább megyek. Volt egy nyitott ajtó. De Pál azt látta, hogy de ez nem, amit Isten vár tőle. Ebben a pillanatban az én életemben. Mert neki volt egy tanítványa, Titus. És Paul azt látta, hogy az ő szolgálata van, az ő főfeladata volt kiképezni a munkatársokat. Hogy ők tudnak csinálni a munkát. És ebben a helyzetben, annak ellenére, hogy volt egy nagy lehetőség itt, ő azt mondta, hogy az én feladatom ezen az úton menni. Ezért mondom azt, hogy óvatos kell lenni a külső segítséggel, mert az, hogy van egy nyitott vagy egy zárt ajtó, az nem jelenti, hogy az biztos zárva, vagy biztos kell ebben az irányba menni. Tovább kell keresni az Isten arcát ezek a kérdésekben. És itt jön az utolsó gondolat a válaszon, a belső segítség. Amikor én beszélek a belső segítségről, én arról beszélek, hogy az Isten lelke bennünk lakik. És az Isten lelke ad nekünk segítséget abban, hogy tudunk megérteni az igét, és segítséget abban, hogy tudunk alkalmazni az igét a mi életünkben. Itt is mondom, hogy óvatos kell lenni. Például a példabeszédben 14. rész, a 12. vers. 14-12-ben azt olvasunk, van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Vannak olyan helyzetünk, amikor mi látunk egy utat, ez egy nagyon szép, ez egy nagyon kedves irány. Jó lenne ebben az irányba menni. De lehetséges, hogy az nem az Isten való. Óvatos kell. A másik a 28. rész, a 26. vers. Aki a maga eszében bízik, osztala. Hú, az egy kicsit erős. Folytatja, hogy de aki bölcsön él, az minekül. Szóval megint az, hogy mi azt mondjuk, hogy én olyan okos vagyok. Én olyan okos vagyok, hogy nem kell olvasni az igét, nem kell keresni tanácsadót, nem kell lecsendesedni Isten előtt és imádkozni, én okos vagyok, én ezen az úton megyek. Isten azt mondja, hogy ez az ember, aki figyelem kívül hagyja őt, az egy bolond ember. Figyelembe kell venni az Urat. És így ezzel visszajövünk a példabeszéd harmadik részre, a felolvasott igét. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utodon gondol rá, és ő egyengíteni fog ösvényeit. Mi ez a belső feladatunk? Bízni az Úrban. Fordulni hozzá imádságban. És azt mondom, hogy Uram, én szeretnék benned bízni. És amikor mi ezt csináljunk, ő adja a világot. Ő adja a lámpával, hogy melyik úton kell menni. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Isten soha sem fog adni neked valami útmutatást, ami ellentétes az ő igéjével. Soha. Túl gyakran hallom azt, hogy valaki azt mondja, hogy Isten mutatta ezt nekem. És amit ő mond, ellentétes az igéjével. És én azt mondom, hogy én abban a helyzetben tudok ugyanolyan hátrahozott lenni, mint az Elizabeth Elliot volt hátrahozott abban a helyzetben. Hogy nem. Az nem az Isten akarat. Mert az ellentétes az ő igéjével. És Isten soha sem ellentétes saját magával. Ő egységes, ő nem fog tanácsot adni, ami ellentétes az ő igéjével. Még egy utolsó gondolat, amit mondanám, amikor mi keresünk az Isten akaratát, az egyik legfontosabb dolog az, hogy rendben legyen a mi kapcsolatunk vele. Ha van valami bűn az életedben, az akadályoz a kapcsolatunk Istennel. Ha hívő ember vagy, és van valami bűn, amitől nem vagy hallandó fordulni, az akadályoz a közösség Istennel. És Isten a bűn miatt, nem mondom, hogy nem képes, de azt mondom, hogy nem hallandó, akkor mutatni nekünk az utat. A mi saját bűntésünk miatt. A mi bűnünk miatt. És én azt is mondom, hogy ha van valaki, aki hitetlen, aki még nem jutott arra a pontra, hogy azt mondja, hogy Jézus Krisztus legyen a megváltom, én azt mondom, hogy lényegében Isten csak egy útmutatást ad neked. Az az útmutatást, hogy meg kell térni. Ez az az első lépés a zseblámpával. Az az első lépés meg kell térni. Miután megtérünk, miután megvallunk a mi bűneinket, és elfogadjunk Jézus Krisztus, mint személyes megváltót, akkor ő fog tovább mutatni a következő lépést. Bízni kell benne. Ha nem vagy képes bízni benne, meg kell ismerni őt. Oda kell szállni az időt, hogy megismerjünk őt az igény keresztül, és látjuk azt, hogy Isten megbízható. És akkor tudunk tenni azt a lépést, hogy mi teszünk a mi életünk az ő kezében. Újból olvasom, és ezzel befejezem. A Felde beszéd, harmadik rész, az ötödik és a hatodik vers. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkod. Minden utodat gondold rá, és ő egyengetni fog ösvényeidet. Imádkozom. Édesatyánk, olyan sokszor küszködünk és harcolunk és panaszkodunk azzal, hogy nem tudjunk, hogy mi a te akaratod. De ugyanabban az időben nem vagyunk hálandóak engedelmeskedni abban, amit ma mutattál nekünk. Kérünk, hogy segíts minket ebben a területben először, hogy tudunk engedelmeskedni abban, amit te mutatsz. És akkor várhatunk azt, amikor bízunk benned, hogy te tovább fogsz irányítani, egyenesíteni a mi útunkat. Segíts minket tanulni, hogy ne bízunk magukban, hanem hogy bízunk benned. Ezt kérünk a te nevedben.